vadászat, madarászat, színészet és természetvédelem és minden más, vajon hogyan férnek meg ezek a dolgok egymás mellett egy ember életében. Nagyon szépen megférnek ezek a dolgok, és hogyha Tollas Gábor színművész köszöntjük ma reggel, akkor azt is el kell mondani róla, hogy vadász színművész, vagy színművész vadász. Attól függ. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát azért a színészetet tenném. Végül is színészet a foglalkozásom, a vadászat az idézőjelben csak hobbi.
Csak hobbi.
Hát most a vadász szerepében vagy itt. Mikor kezdtél el egyébként vadászattal foglalkozni, vagy hogyan került az életedbe?
Hát az életemben viszonylag egyszerű. Falusi gyerekként mindig természet közelében erdőmező, virág, fűfa, állatok, stb. De amúgy, mint vadászat, nem igazán gondoltam rá, hogy gyerekként, avagy utána később, hanem az én sógorom, ő hivatásos vadász, vadőr, nagyon sokat jártam vele, és egy idő után úgy azért úgy annyira megszerettem maga azt az életforma, mert ez egy életforma. Annyira megszerettem, hogy utána megpróbáltam, hogy hát ha ez nekem is összejön, és hát nem volt nehéz az, hogy összejönjön, hiszen mondom, ott volt a sógorom Nagy Istvánnal ketten kollaborálva, nagyon szépen működött ez a történet.
Rengeteg sztereotípia van a vadászat, a vadászok körül, amelyeket mind, hát úgy hallunk, de igazából nem tudjuk, hogy honnan jön, nem tudjuk, hogy mi az igazság, hogy jó embere vagy rossz embere a vadász, hogyha nagyon sarkítani szeretném ezt a történetet. Milyen ember a vadász, és elsősorban mi a vadásznak a feladata, hogyha az ökoszisztémát, illetve a természet, illetve a természetvédelmet nézzük, mert ugye ez egy nagyon összetett kérdés, és én mindig szívesen hallgatom, amikor valaki így sztorizgat és mesél arról, hogy mennyi mindent nem jól látunk mi földi halandók a téma kapcsán.
Hát igen, nagyon örülök, hogy ezt a témát fölvetettétek, mert hogy kapunk azért mi hideget, meleget, támadást, mindent, tehát kegyetlenek vagyunk meg, stb. Stb. Én azt tudom mondani, hogy az igazi vadász, a nagybetűvel írt vadász, az az igazi állatvédő. Hiszen én értem azt, hogy a 10. emeletről állatvédők vagyunk, meg stb., meg nagyon a Facebookon nyomogatjuk, meg üzenünk, meg beírogatunk, meg véleményünk van, de azt hiszem, hogy 99%-ának fogalma nincsen, hogy mi történik, miért történik egy vadászat, mert ez nem csak egy sport, hiszen vadgazdálkodást kell folytatni. Ha nem lennének azok az igazi nagybetűs vadászok, akik tényleg hivatásuknak érzik a vadászatot, és nem csak azért mennek ki a területre, az erdőre, hogy most akkor eldurranjon az a puska, hanem vigyáznak az állatokra, szelektálják őket. Mi nagyon előszeretettel használjuk azt, hogy szelektálunk, mi nem kilőjük, szelektálunk. Hiszen ha nem szelektálod például az őzeket is, akár nagyon gyorsan elsatnyulnak, meg betegek, meg nagyon kell vigyázni rájuk ahhoz, hogy, hogy a dédunokáink is majd találkozzanak velük.
Mi a különbség a vadászat és a trófeagyűjtés között, vagy mi a határ egyáltalán, Gábor?
Ó, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én például nem vagyok egy trófeagyűjtő. Nem nagyon rajongok a trófea begyűjtésére.
Tehát nincs otthon a vaddisznótól elkezdve
nincs a falra kiszögezve, nincs semmi. Tehát, hogy nem tartunk egy ilyen hullaházat.
Az otthonunkban?
Igen. Nem. Én inkább szeretem az erdő zsongását, és természetesen a vadászat izgalmát is, de azt, hogy gyűjteni, azt én nem. Vannak, akik szeretik, ez természetesen nem elítélendő, hiszen kapunk olyant is, hogy most akkor miért lőttétek ki azt a gyönyörű, szép, nagy őzbakot, mert hogy biztosan a trófeájára. Az igen, szép a trófeája, de azt nem tudják nagyon sokan, ha azt akkor nem szelektálod ki, ő már nem fogja megtermékenyíteni a háremét, mert az őzbak háremet tart, de még elég erős ahhoz, hogy elver minden egyes bakot. Tehát ő már megtette a dolgát, a génjeit továbbadta, és hát mi besegítünk ebben, hogy a fiatalabb, erőteljesebb bakok is sorba kerüljenek.
Mi mindennel támadnak még benneteket? Mi mindennel találkozol?
Ó, a leggyakoribb azért ez a vér című történet, hogy lehetsz te ember ilyen kegyetlen, és én csak nézem, hogy ez nem így működik. Hát gyerekkoromban alig vártam, hogy végre a malac visítson az udvaron, mert hogy a malac fület azt meg kellett perzselni, azt alig vártam, és olyan kicsi lett a malacnak a fülem, mire megperzselték, hogy alig jutott belőle valami. Tehát, hogy én hozzá voltam szokva ahhoz, hogy igen, ez így működik, hogy azok a bizonyos állatok azért vannak. Jó, persze, itt felvetődhet az a kérdés, hogy oké, ezek házi állatok, de hogy a vadállatot, és miért nem hagyjuk a szelekcióra, meg a természetes szelekcióra. Uh-huh. Na már most számon kérünk tőlük, tehát hogy mivel támadnak, számon kérik tőlünk, hogy miért avatkozzunk bele ebbe. De most számon kérni a 21. század vadászán, vagy vadászain, vagy vadgazdálkodásán, hogy emberként, hogy ezelőtt teszem föl 20-30 ezer évvel ezelőtt az emberiség nagyot robbant és betódult az állatok életterében. Ezt most számon kérne a 21. században, most már nem létezik az a természetes szelekció. És ha nem segítesz be, nem szelektálsz, nem vigyázol a génekre, hogy a jó gének menjenek tovább, akkor előbb-utóbb magától fog eltűnni.
Gábor, te mit tanultál a természetről és egy kicsit magadról is a vadászat révén? Mert hogy mondtad, hogy ez egy adrenalinnold, ami nagyon vagány történet, amikor kint vagytok az erdőben, és elkezdtek vadászni. Na, de mit tanulsz te ebből?
Türelmet. Uh-huh. Türelmet, csendet, azt a fajta csendet megszereted, olyan békében vagy, és az erdő soha nem csendes. De az a fajta csend, na ezt nevezzük mi vadászok erdőzsongásnak, azt a csendet nevezzük mi erdőzsongásnak. Megtanul türelmesnek lenni, megtanulod azt, hogy kontrolláld magad. Amit például egy koromsötétben ülve a fák közt hallod a hangokat, és akkor próbálod megállapítani, hogy na akkor most ez szarvas, őz, egy róka suhan el, vagy épp a maci sétál melletted, és megtanulsz türelmesnek lenni, és kontrollálni úgy az idegrendszeredet, és érdekes, mert attól, amért adrenalin van, és nagyon erős adrenalin van, mégis az idegrendszered úgy megpihen nyugodt.
Nyilvánvaló, hogy mindenki nem bírja meg ezt az érzést, és van, aki még többet akar, tehát szinte folyamatosan vadászna. Van olyan, hogy nem tudom, valakinek bevonják a vadászengedélyét, vagy történhet ilyesmi?
Sajnos igen, történhet. Hál' Istennek nekünk a mi csapatunk az olyan, hogy ez nem igazán áll fönt. Tehát vannak törvények, írott és íratlan, mert nagyon fontos a vadászatban, az íratlan törvények is nagyon fontosak. Mi ezt maximálisan próbáljuk betartani, és ha esetleg valaki olyan akad, akkor betartatni, mert ott egymásra is kell vigyázzunk.
Gyere kicsit mesélj történeteket, én mindig nagyon szeretem, amikor jó sztorik vannak, akár emlékezetes pillanatok, akár miért ne veszélyes pillanatok, amikor úgy érezted, hogy hú, hát most nagyon reszeg az a bizonyos láthatatlan léc, és ott vagy kint a természetben, meg kell oldani. Nem tudom, bármi, ami tényleg megmaradt, és jó vagy kevésbé jó emlék számodra.
Hát jó emlék is, meg hát rossz is egyben, de hát én, amikor kezdtem a vadászatot, ott már megkaptam. Tehát, hogy úgy erősen indítottam a történetet, mert...
Fiatal vadászként?
Hát igen, ifjú vadászként, bár még vadász sem voltam, mert van ez az inaskodás, amikor még csak inaskodsz, mész a hajtókkal, ismerkedsz a tereppel, területtel, a sűrűkkel, bozotosokkal, az állatok viselkedésével, hogy történik egy hajtás, minden, amihez tartozik, és... Én még csak ilyen inaska voltam, amikor bizony egy medve az úgy egészen ránk ijesztett, és elkezdett tombolni ott mellettünk. Egy olyan jó kis történet sikerült belőle, hogy mivel a sógorom vadőr, ő azért kell jöjjön a hajtókkal, ne kell vigyázzon ránk, és egy nagyon jó lövész gyerek, és hát bízunk is benne. És ő látta, hogy na most baj van, és kiáltotta is, mert egy olyan szakadékos részecskén volt, és kiáltotta, vigyázzatok, mert jön egy anyamedve, és lemaradtak a bocsok. És mivel, hogy két bocsa volt, lemaradtak a bocsok, hát a medve elkezdett nagyon-nagyon dühöngeni, és hát nyugodtan állítom, hogy nem volt 3 méter távolság, amikor szerencsére annyira el volt vakulva a dűtől, meg a kétségbeeséstől a medve, hogy lemaradtak a bocsok, hogy nem figyelt ránk a hajtókra, nem figyelt, hanem csak örjöngött meg, tépte a bokrokat, meg ilyesmi, és akkor menekülni kellett, és akkor, akkor volt, hogy egy ilyen szakadék széléhez oda, én mint egy falhoz oda voltam préselődve, és akkor lógtak valami gyökerek lefele, és azt úgy elkaptam, és úgy feldobtam magam a szakadék tetejére, hogy meneküljek a dolog, és hát sógorom azóta is úgy meséli, hogy és nézem sógoromat, mint Nádia Komenics úgy lendül föl a szakadék.
Van ez a motiváció.
És azóta is néha úgy hát szivat, hogy na, akkor megismételed, azt mondta, hogy sógor, ehhez medve kell, hogy még egyszer azt
örjöngő. Örjöngő medve.
Pedig van medve.
És van. Ekkor érezted azt, hogy ezt még egyszer akarom? Tehát, hogy holnap is akarok jönni?
Nem, mondjuk ezt nem. Az az igazság, hogy akkor az adrenalin az nagyon erős, és egyszerűen még csak nem is féltem. De mi 20 perc után, hogy kb. 20-30 perc után lejárt a hajtás, és akkor éreztem, hogy a szívem elkezdett olyan gyorsan menni, tehát, hogy utána jön be ez a dolog, hogy olyan szép csendben üldögéltem az egyik nagy cserefa tövében, így egy olyan 10 percet, hogy hú, csillapodj.
Bizony, medvék vannak. Vannak, akik a fogarasi, transfogarasi úton pofoszkodnak, mások pedig a juhászok baját gyűjtik meg. Ugye most egy juhász került bajba, mert hogy kutyáival megsebesítette a medvét.
Mit majd gondolsz? Aztán meg is ölte, és trófea lett belőle.
Erről a kérdésről. Nagyon-nagyon nehéz ügy, és összetett nyilván.
Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz. Ismerjük ezt, persze, a medve nem játék meg, stb. Például pont most van az az időszak, amikor a medvék a legveszélyesebbek. Erre vigyázom mindenki. Most ez a májusi időszak, ez a legveszélyesebb.
De miért? Mi történik?
Azért, mert most nincsen kajájuk. Tehát már nincsen, nem az a friss fű, nincsen termény, tehát hogy a kukorica még nem teljesedik, napraforgó sincs, a gyümölcsök, az erdei gyümölcsöktől elkezdve a vad gyümölcsökig, teszem föl szilvafák, vadalma, minden, ami ehhez tartozik, vagy szedermálna, most még nincsen. És most nagyon-nagyon mennek, tehát tavasszal persze legel a medve, de az teljesen más. Most már egy elvénült fű, már nem, tehát most már keresi az ételnek azt a részét, ami azért konszisztensebb. És hát most olyan vékonyak, soványak a medvék, és nagyon elindulnak kaját keresni. Ez a legrosszabb időszak.
És van, aki egy selfie reményében még akar is adni nekik kaját.
Hihetetlen nagy butaság. Én tudom, hogy közhely, de azért azt a mondást azért tartsuk be, hogy ha a medve eszik a kezedből, nem biztos, hogy eszik a lábadból is. Tehát nem biztos, hogy nem eszik a lábadból is. Tehát, hogy azért vigyázni kell ezzel a történettel.
Ez egy nagyon összetett probléma, és valószínűleg mi Orsival mindenképpen azt gondolom, hogy nem vagyunk ebben szakemberek, de te talán egy kicsit jobban, hogy amikor látod a panaszkodó embereknek az ömét, és közben ott vagy te, mint vadász, aki tudod, hogy hát valószínűleg nagyon kevés engedélyt kaptok medve kilövésére.
Abszolút,
ugye tudjuk, hogy ez egy mennyire nehézkesen működő történet. Bár most mindenféle törvényjavaslatokkal szeretnének ezen változtatni, meglátjuk, hogy mi megy át és mi nem. Szóval a probléma az van. Te a megoldását miben látnád, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz a kérdéshez, hogy a kecske és a káposzta is, és most két más állatot vagy növényt említettem, mert hogy azt is megértem, amikor azt mondja valaki, hogy fél kirándulni, fél erdőben járni, a mezőgazdaságban gazdaságot tönkreteszi, ugyanakkor azt sem tartom helyesnek, amikor ez a példa, amit Orsi mondott, hogy etetgetjük, fényképezünk vele, megzavarjuk, bemegyünk az életterébe, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a medve lekelyen jöjjön a településre, és ki bányásza az ételt a kukából, tegyük fel.
Igen, de ez... Látod, ez is egy picit másképpen működik. Tehát a medve nem azért jön le a kukászni, mert nincs elég kajája. A medve egy nagyon lusta állat, és opportunista. Tehát, és a másik dolog, a területei már foglaltak. Uh-huh. Az nem azt jelenti, hogy medvéket látunk a város mellett, vagy már szép lassan mezőségen is, ahol semmi keresni valója nem lenne, hiszen a medve élettere 860 méter fölött van. Most már mezőség is tele van medvével. Mert hogy már foglalt az a terület. És a medve nagyon védi a területét. És hát ezt ki lehet kétszer-kettőzni, hogy lehet akkor, hogy mezőségen miért van. Nem azért, mert nincs kaja. Azt mondják, hogy azért, mert kivágják az erdőket, félreértés ne essen, én is azt mondom, ne nyúljanak az erdőköz, vagy ha nyúlnak, akkor azt nagyon szakértelemmel és erdőgazdálkodás magas fokán tegyék azt. De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a medvék lejöttek az emberek környékére, zónájába. Semmi köze nincs, hiszen ott maradtak a medvék, azok nem jönnek el. Hiszen ha kivágjuk az erdőt, mármint egy ilyen tisztás, mondom, ismételem, mert nem fogok kapni én itten hideget, meleget. Ha van egy tisztás, mi történik ott? Egyből elkezdenek nőni ott mindenféle indák, szeder, csigák, gombák, ami svéd asztal a medvének. Régebb úgy nevezték a régi székelyek, nem tudom honnan ered, próbáltam utána nézni, de nem találtam meg, a málna vész, ezt a kifejezést. Nem tudom miért málna vész a neve, de néha csináltak, írtottak ki egy-egy olyan kis tisztást, mert a medvék akkor oda mentek. Mert hogy ott akkor egyből szeder, amit felsoroltam, gomba, csigák, és minden, ez svéd asztal a medvéknek. Visszatérve arra, hogy lehet ezt megoldani, fogalmam nincs. Azt hiszem, ez már egy kicsit kicsúszott a kezünkből. Ezt meg lehetett volna oldani ezelőtt, teszem föl, 20-30 évvel. De most, hogy ezt hogy, hát akkor...
Tehát azt az egyet számot... Nagyon kevés kilövési engedélyt kaptam, nem?
Nagyon kevés, de talán az se megoldás, mert ha tényleg akkor az egy tömegmészárlás lenne, tehát hogy az senki nem nyelné le, és nem is jó. Mondjuk az sem működik, hiszen Románia hányszor, meg a vadászegyesületek hányszor kérte az Uniót például, hogy azokat a medvéket, amiket járnak be, veszélyesek már, befogták őket, elaltatták őket, mármint csak annyira altatták el, hogy átszállítani, már, hogy vegyék át európai állatkertek. Tudjátok, mennyit vettek át?
6-ot.
Egyet se.
Csak tippeltem, nem tudom.
Egyet se. Tehát nem tudom. Tehát, hogy az a fajta megoldás, ami, tehát Románia nem tud eltartani több medvét, 4500 medve, az az ideális.
És lehet tudni, hogy most körülbelül hány medvét?
Bele sem merek menni ebbe a történetbe, mert megint
akkor fejeztem
kapunk hideget, meleget. Egy dolog biztos, sokszorosa.
Ennek az egyet számnak.
Nem kétszeresre, nem háromszorosa, sokszorosa.
Arra van példa, mert hallottuk innen-onnan történetekből csak, nyilván még nem kóstoltuk ezeket az eledeleket, de hogy a vadász időnként finomakat is főz, és most a vadételekre gondolok, hogy kacérkodsz ezzel a világgal is, hogy mondjuk a tereptől az asztalig elkészüljön az
nem
a finomság.
Nem célozgat, ugye?
Én nem kacérkodom.
Csak finoman tettem fel ezt a kérdést.
Én nem kacérkodom, én főzök.
Na, erre akartam kitérni két szó
erejéig. Igen. Hát ezt ugyancsak visszatérek sógoromra, imádunk főzni. Ő is, én is, aztán egymás keze alá dolgozva, ja, persze, azért mi szakácskodunk is nagyon-nagyon keményen, és amikor ő főz, akkor én kuktáskodom, és bele nem szólok. Amikor én főzök, ő kuktáskodik, bele nem szól.
Miért csak vadétel különben? Én nem is tudom, hogyha ettem igazi vadételt, vadból készült ételt. Finomabb, másabb az íze?
na hát akkor meg kell hívjalak egy ilyenre, hát most már addig, hogy csak
meghívattátok
magatokat. Jól van, persze. Igen, én ezt úgy hasonlítanám, vagy ahhoz hasonlítanám, hogy például, ha veszünk három kategóriát, most egy nevetem mondok, üzleti csirke, házi csirke, és vad csirke, ne nevezzünk dolgok, de hogy ez a három kategória, és akkor mennyivel más, mennyivel ízletesebb, mennyivel a konszisztensebb a húsnak tartása van, nem esik szét, mint a bizonyos üzleti dolgok. Na hát ez a vadhúsnál, ez hatványozottan konszisztensebb, erősebb, ez nem azt jelenti, hogy rágósabb, nem, mm-hmm. hanem a tartása a húsnak az, és természetesen ízben is, tehát hogy vannak a kérődző állatok, vannak a, tehát hogy a vadnál is vannak a patások, van a disznó, meg a szárnyas például.
Hát Gábor, köszönjük szépen, hogy bevezettél egy kicsit ebbe a világba, és hogy megpróbáltunk a sztereotípiák ellen menni. Én remélem, hogy nem tudom, léteznek olyan társadalmi párbeszédi lehetőségek, ahol nem tudom, egyik másik fél elmondhatja a saját álláspontját és nézőpontját.
Én köszönöm a meghívást, és nagyon örülök annak, hogy ezeket a témákat boncolgatjuk, mert nagyon-nagyon szükség van rá. Az emberek nagy részének fogalma nincs, hogy mi történik. Sajnos.
És még mennyi kérdésünk lenne, hogyha egyszer még visszahívunk, hogy onnan folytassuk, ahol abba hagytuk. Köszi szépen, hogy velünk voltál.
Én is köszönöm.
Most pedig a Back to Black dala szól. Micsoda nő ez a férfi?